Aktuális.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Önök az Aktuális című műsort hallják. Nevem Szabó Márk. 14 hónapja alakítja mindennapjainkat a koronavírus járvány. A világjárvány rányomta bélyegét a Föld minden országának működésére. Egy közép-európai ország sem vészelt át áldozatok nélkül a koronavírus nehéz hónapjait. És természetesen a magyarok lakta kárpát-medencei országok sem képeznek kivételt e tekintetben. Az aktuálisban azt járjuk körül, milyen a helyzet a tágabb szomszédságban, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Horvátországban. Arra leszünk elsősorban kíváncsiak, hogy milyen a közhangulat, milyen az oltakozási kedv és a beoltottsági arány. Voltak-e komolyabb politikai változások, zavargások a vírushelyzet nyomán? A kormány az intézkedéseket megfelelően közölte-e az emberekkel? És hogy milyen lelki nyomokat hagyott bennük az utóbbi 14 hónap? Először tehát a szlovákiai közhangulatról val Csenger Ferenc, a Pozsonyi Pátria Rádió főszerkesztője.
Hogy stílusos legyek, azt is mondhatnám, hogy beteges a hangulat, de hát alapjában véve az emberek betartják a korlátozó intézkedéseket és bizakodóak. Ugye ezek a nehéz idők azok február-márciusban voltak, húsvéthoz jöttek már a jobb eredmények, de a korlátozások maradtak pontosan azért, hogy húsvét alatt, ha az emberek nem is mozognak, vagy lehet, hogy mégis csak azért összejöttek, hogy ezek a számok nem emelkednek-e. Hál' Istennek nem emelkedtek, tehát most már egészen jók a napi adatok ahhoz képest, amilyenek voltak még néhány hónappal ezelőtt. A közhangulat egyébként elsősorban a közösségi hálóról érezhető, hiszen nincsenek tömegrendezvények, és aki teheti, az otthonról dolgozik. Tavaly évvége óta az egyetlen közösségi tevékenység a rendszeres tesztelés, hiszen bizonyos tevékenységek végzéséhez 7 napnál nem régebbi negatív teszteredmény szükséges, így az emberek nagy része a hétvégenként, tehát pénteken vagy szombaton, esetleg vasárnap éppen, amikor az egyes önkormányzatok megnyitják a tesztállomásokat, akkor járnak az antigén tesztelésekre, és ezeknek az eredményét ugye fel kell mutatni különböző helyeken, például munkába járáshoz, vagy esetleg néhány hivatalban is ugyanúgy kérhetik, de most, mivel a héten nyitott az ország, ezért például a természetjáráshoz kell negatív teszt. Azzal, hogy átlépünk egyik járásból a másikba, ugyancsak teszt eredményre van szükségünk, és még az üzletekben is kérhetik.
Haladjunk tovább országról országra, az ukrajnai állapotokról K. Debreceni Mihályt, az MTVA kárpátaljai tudósítóját kérdeztük.
Ukrajnában tavaly március óta, akárcsak a világ más részein tart ez a pandémia, és már rendkívül unja a lakosság. Rendkívül belefáradt már mindenki ebbe a folyamatos szigorításba, a folyamatos lezárásokba, abba, hogy nem látni, hogy mikor lesz ennek az egésznek vége. Ha azt vesszük a környező országokhoz képest, Ukrajna az oltásban elég gyengén teljesít sajnos. 42 milliós országról beszélünk, és mindössze 450 ezer körül jár most a beoltottaknak a száma. Gyakorlatilag a lakosságnak az 1%-a kapta meg az első oltást, a másodikat pedig mindössze 5 ember országosan. Körülbelül 2050-re kerülhetünk ki ebből az egészből, akkora lesz beoltva a teljes lakosság. De hát, hogy milyen a közhangulat? Az emberek nagyon unják már. Az emberek belefáradtak. Igazság szerint abba fáradtak bele rendkívül sokan, hogy nincs kapcsolat a környező országokban élő rokonsággal. A határátkelés nehézségei miatt ugye nagyon sokan nem tudnak átkelni a határon, csak azokat a munkavállalókat fogadják, ugye Európai Unióban, akik ugye ott dolgoznak, az EU-ban van hivatalos papírjuk, azok léphetnek be az Európai Unió területére, az is karanténnal jár, ugye az oltásokat még nem fogadják el. Ha Kárpátaljára viszonyítjuk, akkor a többen ugye Kárpátaljáról külföldön dolgoznak, Csehországban, Magyarországon, Angliában, Spanyolországban, vagy éppen Olaszországban, és nagyon sokan elég kellemetlenül érzik már ebben a helyzetben magukat, ugyanis sokan az ünnepekre se tudnak hazajönni a családtagjaikhoz, emiatt a drága tesztelés miatt, illetve a határátlépés nehézségei miatt. Itt azt mondják helyben, hogy határokat már nem kellene lezárni, mert az, az igazság, hogy már a vírus úgyis mindenütt ott van.
A romániai helyzetről Forrai Szerénkénél, a Kolozsvári Rádió szerkesztőjénél érdeklődtünk.
A számok pillanatnyilag csökkenő tendenciát mutatnak, tehát az elmúlt két hétben viszonylag jelentősen csökkent a koronavírusos betegek száma Romániában, és figyelembe véve azt is, hogy közeledik ugye az ortodox húsvét, amely valamikor május 1-e, tehát az úgynevezett munkaünnepek környékén lesz esedékes. A hatóságok megígértek egy viszonylagos szabadságot, azt is például, hogy le lehet majd menni a tengerpartra. Ez szerintem nagyban befolyásolja a közhangulat javulását.
És milyen a hangulat Vajdaságban, vagyis Szerbiában? Guston András, az Újvidéki Rádió fő és felelős szerkesztője mondja el.
Szerbiában nem látni semmilyen különösebb pánikot, sem pedig elkeseredést. Az emberek java része éli a normális életét. Ez talán köszönhető annak is, hogy tavaly rettenetesen szigorú volt a kijárási tilalom. Esetenként megtörtént, hogy egy-egy hétvégére 83 órára zártak be bennünket, ami a 168 órás hétre kivetítve azt jelenti, hogy fél hétig az emberek java része, kivéve azokat, akik engedélyen rendelkeztek, ki sem tudtak menni az utcára, és abban az időben egyáltalán nem volt tanítás sem. Most már néhány héttel ezelőtt az iskolákba visszaengedték az általános iskolásokat és a középiskolásokat is, úgyhogy két csoport hozták őket, felváltva járnak hetenként, az üzemek java része dolgozik, a vendéglátóipari létesítmények egy részét kinyitották oly módon, hogy azok, akiknek van teraszuk, azok dolgozhatnak, megnyitották a vásárlóközpontokat is, nincs az embereknek komolyabb okuk arra, hogy valami miatt nagyon tiltakozzanak.
Meg is érkeztünk a közvetlen szomszédságunkba, Horvátországba. Kriá Krisztina, az MTI zágrábi tudósítója mesél az ottani közhangulatról.
Az emberek itt is feszültek, mint mindenhol. A világjárvány megváltoztatta az eddigi szokásokat és az életmódot, amit a legtöbben megszoktunk. Korlátoztak minket mozgásunkban, nem tehetjük azt akkor és amikor szeretnénk. Ehhez hozzá kellett szokni. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben viseli a szabályokat. Bár Horvátországban sokkal enyhébbek voltak a korlátozások, mint például Szlovéniában. Sokan még ezt sem tartották be. Nem viseltek például maszkot, nem tartották be a gyülekezésre vonatkozó létszámkorlátokat. Az üzletek ugyanakkor mindvégig nyitva tarthattak, és az iskolák is mindössze egy rövid időre szakaszosan álltak át online oktatásra, ami pedig a vendéglátást illeti március eleje óta már nyitva vannak az éttermek és a kávézók teraszai, a hoteleknek pedig be sem kellett zárniuk.
Ennyit tehát a hangulatról. Most pedig járjuk újra a kört a járvány lelki hatásait keresve. Először szlovákiai, majd romániai, horvátországi válaszok érkeznek.
Hát egyértelmű, hogy a lakosok nagy része frusztrált, ezt mondjuk a teszteléseken is, azért az emberek mégiscsak beszélgetnek, és ez érezhető, illetve hallható, de hatványozottan érvényes ez a tanulókra, egyetemistákra, ugye, akiknek semmiféle közösségi élményük nincs, ülnek a számítógép előtt, és ez senkinek sem tesz jót, hogy szinte minden tevékenységét a képernyő előtt végzünk, tehát a tanulástól a munkán, a bevásárláson át a színházi előadásokig, tehát szinte minden a számítógépen keresztül történik.
Két óvodás gyereknek vagyok az édesanyja, aki az utóbbi több mint egy évben home office-ban dolgozott úgy, hogy Romániában ebben az időszakban alig működött az iskola és az óvoda, tehát tavaly gyakorlatilag olyan egy hónap kivételével zárva tartottak a tanintézmények. Nagyon megerőltető volt ez az időszak. Teljesíteni minden fronton, tehát azért a munka az munka, ha itthonról dolgozol, akkor is. A gyerekek itthon, és ugye ez egy megnövekedett háztartást is jelent, de hát ezzel az egész világ számolt ebben a periódusban. Az, hogy a kisgyerekeseknek sokkal nehezebb volt, az valószínűsíthető, minden felmérés ezt mutatja. Kihatással volt minden szegmensre, azokra is, akik a munkahelyüket veszítették el, azokra is, akik jobban szeretnek úgy élni, hogy sokat járnak a világba. Az idősekre a bezártság miatt a félelem, a pánik hangulat, az ránk is hatással volt, de nem hiszem, hogy jobban, mint Európa vagy a világ többi részére.
nem készült olyan felmérés, amely rámutatott volna a korlátozások lelki vetületeire vagy pszichológiai aspektusaira. Készült azonban egy érdekes statisztika, amely szerint nőtt a családon belüli erőszak és a bűnözés Horvátországban. Ez lehet mondjuk közvetlen következménye a bezártságnak és annak, hogy a korlátozások miatt sokan elveszítették a munkájukat, és így a megélhetésük is veszélybe került. Például 50%-ban nőtt a rablásos esetek száma. Ezek főleg a benzinkutak ellen irányultak, mert azok voltak korlátozás nélkül nyitva. Közel 40%-kal nőtt a családon belüli erőszak, 20%-kal a gyilkossági esetek száma, és 10%-kal pedig a gazdasági bűnözés.
A védőoltás a megoldás, mondják a szakemberek és a politikusok is egybehangzóan. Azonban az oltakozási kedv és a beoltottsági arány országonként erősen változó Európában is. Mi a helyzet abban az 5 országban, amelyekkel ma foglalkozunk?
Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a korábban laza érdeklődés mennyire változott elégedetlenséggé, hiszen Szlovákiában például Magyarországhoz képest lassan halad az oltás. Az összlakosság közel 1/5-ét oltották be, még mindig nincs meg az 1 millió, holott néhány 10 000 hiány, de azt hiszem, hogy a héten ez meg lesz. Jelenleg a várólista 40 évnél idősebbek számára áll nyitva, tehát itt van egy ilyen regisztrációs portál, és ki lehet választani a lakóhelyünkhöz legközelebbi oltópontokat, majd idővel aztán jön az e-mailes és SMS-es értesítés az oltás helyszínéről és időpontjáról. Nagyon sokan kihasználják ezt, de hát még azok a korosztályok, akiknek elsőként nyitott, tehát a 75-85 pluszos korosztály egy bizonyos százaléka sincs még mindig beoltva. Valószínűleg ők nem is lesznek, hiszen nyilván akadnak továbbra is olyanok, akik elutasítják az oltást.
Hogy Ukrajna nem lépett idejébe, míg mondjuk más országok már a legelejétől kezdve elkezdték rendelni a vakcinát, vagy tárgyalni a vakcinagyártó nagy cégekkel, addig Ukrajna nem csinált ilyesmit. Emiatt nem érkezett időben oltás az országba. Februárban kezdtek el csak oltani, és akkor is csak az AstraZeneca klónjával, ezzel az indiai Covishield-del kezdtek el beadni, ebből is csak 500 ezer érkezett az országba. A geopolitika is beleszól ebbe a történetbe, ugyanis Ukrajna bejelentette, hogy csak nyugati vakcinával hajlandó oltani, illetve pontosabban oroszon kívül nyugati és indiai és kínai vakcinával, mert hogy ugye Ukrajna és Oroszország között van ez a konfliktus, ami már 7. éve tart. Hiába ajánlották fel az oroszok, hogy akkor adnak Sputnik V vakcinát, meg Harkovban is lehetne gyártani, ott is bejelentkezett egy cég, hogy hatalmas gyártósoraik vannak, viszont a politika úgy döntött, hogy ezt nem fogják használni az orosz-ukrán konfliktusra való tekintettel. Ezért áll Ukrajna most elég rosszul az átoltottság terén. Másrészt pedig mindössze 215 ezer adag kínai vakcina érkezett eddig az országba, és a COVAX nemzetközi egyezmény megállapodás keretében az, ami a szegény országoknak szól, és csak tegnap előtt érkezett 117 ezer adag Pfizer oltóanyag. Hiába van az, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán államfő kiadott egy ukázt annak érdekében, hogy minél hamarabb oltsák be a lakosságot, és hát 2021 végéig az ukáz szerint be kell legalább a 70%-ot oltani. Ha nincs vakcina, akkor nem lesz mivel oltani sem. Ha nem lenne lejárató kampány, illetve a különböző politikusok nem folytatnának lejárató kampányt egyik vagy másik vakcinával szemben, akkor megnőne az oltási kedv. Nagyon sokat támadták ezt az indiai oltóanyagot, például volt államfő Petro Poroshenko is, egyszerűen fekáliának nevezte, miközben hát az oltóanyagot Kanadában is engedélyezték, hiszen ez csak egy AstraZeneca klón, ugyanaz összetételben, mint az angliai. Csak más a neve, mert az indiai Serum Institute gyártja. Ha lenne elegendő vakcina, és lenne normális oltási kampány, akkor azt mondom, hogy az ukrán lakosságnak legalább a 40-50%-a hajlandó lenne beoltatni magát, viszont miután nincs, nem tudják egyszerűen beoltatni magukat.
Csökken az oltakozási kedv, sajnos. Az a szegmens, amely elsősorban veszélyeztetett volt, azért mondom volt, mert változik a vírus. Tehát míg mostanig elsősorban az idősek és krónikus betegek képezték a megbetegedéseknek a súlyos változatát, addig most már az látható, hogy egyre több középkorú, sőt fiatal is komoly szövődményekkel kerül intenzív osztályra. Azt a szegmenst, amely eddig veszélyeztetett volt, az időseket, illetve azokat, akik nagyon sokat járnak, elsősorban ki voltak téve, orvosok, újságírók, én is közéjük tartozom, ezért tudtam már bevenni a második adagot is. Krónikus betegek, tehát ezt a szegmest beoltották már az elején. Náluk nagyon magas volt az oltakozási kedv. Úgy az idősek, mint a krónikus betegek, mint a elsődlegesen beoltott csoportok körében. Most, amikor már a harmadik fázisnál tartunk, ott, hogy bárki beoltathatja magát, úgy tűnik, hogy érvényesül a visszafogottság oltással kapcsolatban. Romániában egy hete körülbelül az AstraZeneca oltást bárki programálás nélkül beveheti. Oda megy az oltási ponthoz, és ott megkaphatja. Április végétől indulnak az autós, gyors beoltási pontok. Ott Pfizert kaphat az, aki csak szeretne, bárki. Lehetőség van, a várakozási listák per pillanat Pfizerre még mindig elég hosszúak. AstraZeneca-ra nagyon rövidek, illetve hát ott már fel is oldották ezt a várakozási listát. 2,5 millió ember van beoltva Romániában, az 19 millióból, 1,5 millióan mindkét adagot megkapták. Románia hatósági szinten jól teljesített önmagához képest, ami oltási hozzáállást, szervezést jelenti. Tehát sokkal jobban mozgott, mint általában szokott. Ennek még csak most kezd jelentkezni a hatása olyan szempontból, hogy végül is tele vannak az intenzív osztályok, még mindig 150 körül van a Covid-ban elhunytak száma naponta Romániában. Úgy érzem én, hogy nem öltött tragikus méreteket a járvány harmadik hulláma, vagy legalábbis eddig még nem.
Valamilyen adatok vannak, de most már egy hete nem tettek közzé ezzel kapcsolatban pontos számokat. Ez az egy héttel ezelőtti számokat tudom mondani, akkor lépte el Szerbia a 3 millió vakcinát. Nagyon furcsa módon kommunikáltak ezt elejétől kezdve. Szerbiában azt számolták, hogy hány vakcinát adtak be, és az, aki ebbe komolyabban bele akart nézni, az jött rá, hogy ide minden fajta vakcinát beszámolnak, vagyis azt, az első, még a második oltást is egyszerűen csak simán összeadták, és tényleg ez valójában ez így igaz, hogy 3 millió vakcinát már beadtak, de hogyha a számokat szétveszük, akkor látjuk, hogy ebből 1 800 000 az, aki az megkapta az első oltást, és 1 200 000, aki a második oltást is már felvette, tehát ez az 1 200 000 ember tekinthető védettnek a járványt illetően. Ez már azért is furcsa, mert Szerbia azon kevés ország közé tartozik, amely rengeteg 4-5 fajta vakcinával rendelkezik. Itt vannak a nyugaton használt vakcinák mellett az orosz Sputnik és a kínai Sinopharm is, és minden jel szerint korlátlan mennyiségű védőoltás áll rendelkezésre, de az első nagy hullámot leszámítva látni, hogy megtorpant az érdeklődés. Ehhez 2 héttel ezelőtt adott egy kis lendületet az, amikor az államfő Alekszander Vučić is beoltatta magát egy kis szerbiai egészségházban, utána egy 200-300 000-rel megnőtt az első oltás felvevők száma, de ez a lendület mindössze 3-4 napig tartott, és én már személy szerint várom, hogy mikor indul meg egy komolyabb akció, melyben népszerűsítenék a vakcina fontosságát, ugyanis a szakemberek eléggé határozottak azokban a kijelentéseikben, hogy legalább 4 millió beoltottra van szükség ahhoz, hogy az ország elérje a nyáj immunitást. Belgrádban, a fővárosban a legjobb a beoltottak aránya, ott már meghaladta a 40%-ot a felnőtt lakosság körében, és a második védőoltást is csak nem 30% már megkapta, de itt is látni, hogy kicsi a különbség, tehát nem a 30-tól 40-ig lesz nehéz eljutni a második vakcinával, hanem 40-től 50-ig az első vakcinával. Vajdaságban közepes a helyzet, ugyanakkor a szandzsákban, ahol főleg muszlimok laknak, ott nagyon dír az érdeklődés, ott még talán az 1%-os sem sikerült elérni. Nem tesz jót az ügynek az sem, hogy az egyetemisták javarésze hallani sem akar az oltásról, és sterilitás még hasonló maroságokat emlegettek ezzel kapcsolatban, de talán legalább ennyire rossz, hogy az egészségügyi dolgozóknak is mindössze 70%-a vette fel a védőoltást, annak ellenére, hogy 2 héttel ezelőtt felmerült annak a lehetőség is, hogy kötelezővé teszik az ágazatban dolgozók számára a vakcina felvételét, azonban azután ettől legalábbis egyelőre elálltak.
Hát igen, itt sem áll jól Horvátország, éppen cikkeztek arról a lapok, hogy káoszba fulladt a kormányoltási programja. A 65 évnél idősebbek mindössze 30%-át sikerült csak beoltani, miközben már a vége felé jár az oltási kampány második fázisa. Egyrészt ugye a vakcina szállítmányok akadozásával magyarázzák ezt, másrészt azzal, hogy a legtöbben elutasították az AstraZeneca féle oltóanyag felvételét, amely vakcinából a legtöbbet rendelt Zágráb. Ugyanakkor problémák vannak a regisztrációval is. Először azt mondták, hogy elég, ha csak a házi orvosnál jelentkezik valaki az oltásra, majd elindítottak egy honlapot is. Azok, akik viszont nem webes felületre regisztráltak, sehogy nem kerülnek sorra. Az online platform pedig nem is úgy működik, ahogy az megfelelő volna. Az országban a felnőtt lakosság közel 13%-át oltották be, csak eddig, tehát ennyien kapták meg az első dózist. Az Európai Unió gyógyszerfelügyelet által engedélyezett 3 oltóanyagból 700 ezer dózis érkezett az országba, amelyből 550 ezeret használtak fel. 412 ezeren kapták meg az első dózis, 139 ezeren pedig már a másodikat is. Ugye a kormány azt tervezi, hogy június végéig beoltanák a lakosság 55%-át, ehhez azonban 18 ezer embernek kellene felvenni a vakcinát naponta, ami logisztikailag ugyan kivitelezhető lenne, de kérdéses, hogy lesz elég jelentkező.
Az egészségügy vált a meghatározó tényezővé a pandémia okán. A szigorítási intézkedések komolysága országonként és időközönként változó, azonban a korlátozások, lezárások mindenütt megviselik nem csak a közhangulatot, hanem a kormányzó koalíciókat is.
Ez talán inkább korábban, tehát hónapokkal ezelőtt volt talán egy picit nyomon követhető, illetve néha-néha ez előfordult, de az utóbbi időben már nem. Márciusban Igor Matlovics, akkori kormányfő, és Marek Krajcsi, azóta már szintén lemondott egészségügyi miniszter, 200 ezer Sputnik V vakcinát hozott az országba. Ugye elsősorban azért, mert az emberek elégedetlenkedtek, hogy kevés vakcina érkezik, és lassan halad az oltás, de ez kormányválsághoz vezetett, hiszen a koalíciós partnerek nem tudtak erről az akció. A vakcinák azóta is raktárban vannak, az állami gyógyszerfelügyelet igazgatónője szerint ugyanis nem az van a flakonokban, amit az oroszok hivatalosan mintaként elküldtek. Tehát nagyon érdekes ez a történet, mert most Magyarországon próbálják majd ellenőrizni, ellenőriztetni laboratóriumokban ezeket a vakcinákat, hogy valóban az van-e bennük, aminek lennie kéne. A lakosság egy része kibékült az orosz vakcinával, tehát beoltatná vele, a lakosság egy nagyobbik hányada úgy tűnik, a felmérésekből viszont nem bízik ezekben a vakcinákban. Tehát kormány, kifejezetten kormányválságot és miniszterelnök cserét okozott a járvány, hogy úgy vesszük, vagy a járvány megoldása.
Semmilyen változás nem történt politikailag az országban, ami az oltási kampányhoz köthető. Korábban az első időszakban volt az, hogy amikor kitört a koronavírus járvány, akkor két egészségügyi miniszter is követte egymást a székben. A mostani egészségügyi miniszter már egy éve tárcája élén áll, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem történt, semmilyen politikai változás nem kellett senkinek lemondania. Legalábbis látszólag minden halad a maga útján, úgyhogy politikai krízis nem okozott az, hogy nem hoztak mondjuk orosz vakcinát az országba.
Épp leváltották az egészségügyi minisztert. Nem kormány, hanem koalíciós válság következett be azzal. Ugye egy koalíció vezeti pillanatnyilag Romániát, koalícióban kormányon, ebben benne van az RMDSZ is, magyar érdekképviselet. Az egészségügyi miniszter, illetve az egyik államtitkára úgymond a kormány feje fölött hozott egy megszorító intézkedéseket tartalmazó döntést, amely a karanténozást és ugye a megszorító intézkedéseket illeti. Beszámoltak róla, de valahogyan a kormány tudomására ezt nem hozták egészen pontosan, tehát a miniszterelnök feje fölött hozták ezt az intézkedést, ami miatt a miniszterelnök annyira megharagudott, hogy leváltotta az egészségügyi minisztert. Most ő maga a feje az egészségügyi tárcának, illetve átruházta a feladatokat egy másik államtitkárra. Még nem egyezett meg a koalíció abban, hogy hogyan tovább.
Igazából nem várható komolyabb politikai következmények, már csak azért sem, mert Szerbiában meglehetősen monolit a politikai hatalom, a parlamentben gyakorlatilag nincsen ellenzék, a kormányon belül a szerb haladó pártnak abszolút többsége van, tehát nincs innen semmilyen koalíciók, és nem lehet semmilyenféle koalíciós feszültséget okozni. Minden úgy történik, hogy az államfő és a pártelnök Alekszandr Vučić akarja, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem lesz semmilyen számottevő hatása annak, hogy most az ország be van zárva. Mellesleg a gazdaságonnak a talpraállítását elég jól megszervezték, előfordul, pénzt osztanak a polgároknak is, különböző kategóriáknak, tehát nem lehet azt mondani, hogy az ország nem törődik a járvány következményeivel.
Itt is folyamatosan támadják a kormányt, amely bár nem rendelkezik túlnyomó többséggel a parlamentben, egyelőre azért stabilan kormányoz. Éppen az egészségügyi ellátórendszerben és az oltási programban felmerült problémák miatt a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a szociáldemokrata párt például kérte a Willy Beros egészségügyi miniszter menesztését. Az előző egészségügyi miniszter is egyébként a koronavírus járvány miatt ment el, vagy küldték el, de őt a kormányfő váltotta le, tehát nem ellenzéki nyomásra, vagy bizalmatlansági indítvánnyal váltották le. Az intézkedéseknek inkább a gazdaságra nézve vannak káros hatásai. Zágráb ezért azért mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse a turisztikai idényt. A turizmusból származó bevételek ugyanis a GDP közel 20%-át teszik ki.
Egyes országokban többé-kevésbé komolyabb tüntetéseket, zavargásokat is eredményezett a válság.
Kisebb-nagyobb ilyen néhány tíz vagy száz fős tüntetések vagy tiltakozások voltak, de ezek inkább a szigorító intézkedések bevezetésekor voltak, illetve hát mondjuk a kereskedők, a kiskereskedők, vagy pedig az étterem tulajdonosok, azok azért folyamatosan próbálták a kormányt, illetve az illetékeseket rávenni arra, hogy lazítsanak. Ez ugye most ezen a héten már végre sikerült, és a jövő héten pedig kinyithatnak a teraszok is.
Kisebb zavargások voltak, de hát ezeket nem lehet zavargásoknak se nevezni, még csak nagy tüntetésnek se lehet nevezni, amikor több hétig tartó lezárások voltak az országban. Például januárban is volt majd egy hónapos, és most Kárpátalján is leállt. Kárpátalja például egy hónapig nem működhettek a boltok, a vállalkozások, ugye semmi, csak a fontosabb élelmiszerboltok, illetve hát a stratégiai fontos intézmények működtek. Ilyenkor általában össze szoktak jönni a kisvállalkozók, és hát tiltakoznak, meg kisebb tüntetéseket szerveznek, de ezek nem agresszívak, teljesen békések, csak hát kis létszámban voltak jellemzőek az ország különböző területeire. Olyan, mint Németországban vagy Romániában volt, olyan Ukrajnában nem történt a vírus ellen.
Voltak, de nem számottevőek. Ahhoz képest, hogy a felmérések mit mutatnak, hogy milyen sokan oltásellenesek, mennyire sokan tagadják gyakorlatilag még mindig ennek a világjárványnak a létét, és hogy milyen sokan mentek tönkre például anyagilag a megszorító intézkedések miatt, ehhez képest viszonylag visszafogott tüntetések voltak. Voltak, de nem olyanok, amelyek alapjaiban rengették volna meg az éppen működő egészségügyi rendszert.
Igazából az egyetlen komoly zavargási hullám az még tavaly nyáron volt, akkor, amikor nem sokkor az a 83 órás, az emlegetett 83 óra után belengedték az újabb bezárás lehetőségét, akkor főleg a fővárosban, de Újvidéken is kitört az elégedetlenség, és emiatt ettől el is álltak. Azóta viszont ilyen apró szintű tiltakozások vannak, Belgrádban kólót táncolnak egy nemrégiben felavatott szobor körül, ez már kétszer is megtörtént, de én azt gondolom, hogy ez kiváltja a jó érzésű embereknek az utálatát is, mert egyszerűen nem olyan helyzetben vagyunk, hogy erre bárkinek is szüksége lenne.
Igen, zavargások nem voltak, tüntetések azonban voltak. Tüntettek a vállalkozók, de mondjuk civilek is. Ezek a megmozdulások azonban nem voltak tömegesek, és gyorsan ki is fulladtak.
Elértek-e a tiltakozó hangok bármilyen változást? Sikerült-e nyomást gyakorolniuk az országuk kormányára?
Ukrajnában egy úgynevezett adaptív karantén működik. Az adaptív karanténnak az a lényege, hogy azokon a területeken, azokban a megyékben, ahol rossz járványhelyzet, ott leállást vezetnek be. Tehát leállítják addig a tömegközlekedést, bezárják a boltokat. Nagy országról beszélünk, fél európányi országról, tehát itt nem lehet egyszerre leállítani az egészet, mert azt a gazdaság is megszenvedni. Ezért különböző területei állnak le az országnak, ahol rosszabbodik vagy javul éppen a járványhelyzet, tehát attól függetlenül. Most például Kárpátalja egy hónapig vörös besorolásban volt, ez a legsúlyosabb járványügyi besorolás volt. Mostanra viszont a több mint egy hónapos leállás után javult a helyzet, és már átkerült a jónak mondható sárga besorolásba. Ez azt jelenti, hogy szinte minden kinyithatott, működnek az éttermek, kocsmák, a sportrendezvények is lehetnek 50%-os telítettséget. Tehát gyakorlatilag látszatra a régi élet visszatért, kérdés, hogy ez meddig fog tartani, és fog-e terjedni tovább a vírus a nyári időszakban, vagy a késő tavaszi időszakban.
Szerencsére egy koalícióval számolunk, ahogyan mondtam per pillanat, ami azért jó, mert a három kormányzáson résztvevő, pontosabban négy párt nem feltétlenül egyezik meg bizonyos dolgokban. Ez mindig azt jelenti, hogy valamilyen kompromisszumot kell hozniuk. Én azt vettem észre, hogy igen, tehát hogy figyelnek valamelyest a civileknek a véleményére. Például a tanügyminiszter, aki híres arról, hogy ad hoc döntéseket hoz, ugyanakkor ezeket a döntéseket a civil nyomásra, a pedagógusok, a szülők, a diákszervezetek nyomására hajlandó megváltoztatni. Hiszen ugye a tanügy az egyik nagy-nagy áldozata ennek a járványnak. Nem ignorálják a civileket, a különböző szervezeteket akkor, amikor döntéseket hoznak járványügyben, ami nem így működött tavaly. Tavaly választási év volt Romániában, és az egyetlen működő stratégia az akkori kormány szerint az volt, ha mindent bezárunk. Konkrétan iskola nem volt, ahol lehetett ott nagyon komoly megszorítási intézkedések voltak, ami nem baj, hiszen Románia egészségügyi rendszere nem bírta volna meg azt, hogyha a járvány nagyon magasra csap, ugyanakkor beáldozták a tanügyet, beáldozták a turizmust, és mindent beáldoztak annak, hogy ne haladja meg az egészségügy erejét a járvány.
Nem, ez az utóbbi semmilyen módon nem adott ki, mondom, tavaly nyáron, akkor igen, akkor látod, hogy a hatalom megijedt attól a zavargásoktól, de ugye teljesen más helyzet volt abban az időszakban, a vakcináról még legfeljebb csak álmodoztunk. Most pedig Szerbiában megfelelő számú vakcina áll rendelkezésre, és azt gondolom, hogy a lakosságnak az öntudatán, meg hát talán a kormánynak a megfelelő hadjáratán is múlik, hogy minél előbb az ország eléri azt a 4 milliós immunitást, amit június végére terveznek, de a dolgok jelenlegi állása szerint legalábbis az utóbbi 2-3 hét számai alapján ez meglehetősen optimista beszélés.
A kormány a legtöbb esetben megpróbált eleget tenni ezeknek a kéréseknek, és végül is engedett a nyomásnak, főleg a vállalkozók részéről. Ezért maradhattak nyitva a szolgáltatások és az üzletek, és ezért nyithattak ki a vendéglátóhelyek is. Másrésztről azonban gazdasági megfontolásból is döntött a kormány, hogy a gazdasági károk enyhítésére hozott támogatások tovább növelték volna az államadósságot, Horvátország pedig 2023-tól tervezi bevezetni az eurót, ennek pedig a legfőbb feltétele a rendezett és fenntartható államháztartás.
A mai utolsó körkérdésünk arra vonatkozik, hogy az öt országban mennyire hatékonyan kommunikálták a kormányok az éppen meghozott intézkedéseket vagy szigorításokat.
Míg az előző kormány, tehát Peter Pellegrini kormánya idején jött a járvány, és már akkor napi szinten sajtótájékoztatókat tartottak, tehát folyamatosan informálták a lakosságot, és ez a mai napig így van, tehát rengeteg sajtótájékoztató, rengeteg információ özönlik, vagy ömlik úgymond a kormány és a hivatalok, illetve a szakértők részéről. A média is rengeteget foglalkozik magával a járvánnyal, illetve a jelenlegi helyzettel. Egyébként a kormány rekonstrukciót követően úgy tűnik, hogy még nyugodtabb, megfontoltabb lett a kommunikáció. A néhány hete bevezetett úgynevezett COVID automata szerint egy hétre előre tulajdonképpen tudni lehet azt, hogy milyen intézkedések várhatók, teszem azt a lakóhelyünkön, tehát hogy mely járás, milyen besorolást kap a járványhelyzet miatt, az szerint, hogy ott milyen intézkedések, szabályok várhatóak. Minden héten nyilvánosságra hozzák a térképet, tehát egy térképet a járások felosztásával, és akkor a feketétől egészen a kékig találhatók ezen meg a különböző járások, ugye attól függően, hogy 2-3 hétre visszamenőleg összesítve milyen a helyzet abban a járásban. Hát most már fekete járások például nincsenek, de bordók még vannak, illetve most már vannak pirosak is. A következő lenne a narancssárga, és így tovább, tehát kék az egyáltalán nincs, ez azt jelenti, hogy csak figyelik a helyzetet. Sajnos ott még nem tartunk, de viszont az is nagyon jó, hogy például néhány héttel ezelőtt még rengeteg fekete járás volt, és mondom, ezek közül most már egyetlen egy járás sem fekete, tehát sokkal jobbak a számok az egyes járásokban. És akkor ugye, ahol amelyik járás milyen színben van, ott például nem kell, nem tudom én, 7 napos teszt, elég a 14 naponkénti tesztelés, kinyithatnak az iskoláknak a különböző évfolyamai, regionális szintű kedvezményeket kapnak úgymond ezek a bizonyos járások, ahol jobbak a számok. Ha rosszabbodnak a számok, akkor újra jönnek a szigorítások, tehát nem kellenek ehhez külön újabb és újabb kormányrendeletek, meg határozatok, hanem ez automatikusan akkor működik, ezt kihirdetik, és kész. Mint mondtam, hétfőtől újra kinyitottak az üzletek, állatkertek, múzeumok, szolgáltatások, tehát egy kicsit fellélegezhetünk itt Szlovákiában. Ugyanakkor a kijárási korlátozások továbbra is érvényben maradtak. Valahol ez egy picit igen engedtünk, illetve engedtek a hatóságok is, a kormány egy picit, de továbbra is nagyon óvatosak, hiszen ezek a számok, mint eddig is bármikor újra negatív irányba mozdulhatnak.
Általában a kommunikációval nincs probléma. A kommunikáció az működik, hogy mi miután fog következni, ezt a sajtó is jól hozza. Általában mindig adnak 1-2-3 napot arra, hogy mindenki felkészüljön a lezárásra, vagy pedig éppen a nyitásra. Ha valamivel, akkor kommunikációval szerintem nincs probléma. Azzal van probléma, hogy nincs elegendő oltóanyag.
A nemrég leváltott egészségügyi miniszter a leváltása után 2 nappal körülbelül előjött a farmával, és azt mondta, hogy azok az adatok, amelyeket a kormány közöl, azok a járványügyi adatok, hogy úgy mondjam, eléggé lefaragottak. Tehát, hogy nem ez a reális helyzet, amit velünk közölnek, illetve, hogy a tesztelés nem elégséges, de hát ezt így tudjuk magunktól is, hogy soha nem tesztelnek eleget az emberek. Nem volt meglepetés senki számára, hogy esetleg lefaragnak ezekből az adatokból. Ugyanakkor meg a romániai sajtó az eléggé szerte ágazó. Hogyha több mindent nézel, akkor időt szánsz rá, hogy ne csak egy bizonyos típusú lapot olvassál, egy bizonyos televíziót nézzél, hanem sokat, akkor abból azért kikerekedik az összkép. Sajtószabadság van. Ezt azért így kijelenthetem.
Válságot, illetve a válságkezelést egy válságtörzs irányítja, ahol szemben látható a politikai, a gazdasági és az egészségügyi szakemberek közötti ellentét. Az egészségügyek ugye mindenképpen szorítanának, bezárnának, vagy pedig most már miután ezen túl vagyunk, nehezebben vezetnék be az enyhítéseket, viszont a gazdaságot irányítók, illetve a politikusokkal szeretnék, ami az élet minél előbb visszatérne a rendes kerékvágásba, de úgy néz ki, hogy eddig valamilyen egyensúlyt sikerült megtalálni, tehát nem kapkod Szerbia az intézkedésekkel, az állati intézkedéseket elég nehezen és lassanként egyesével oldja fel. Nyilvánvaló, hogy maradt még itt egy 10 válságos nap ilyen tekintetben, meg kell várni az ortodox húsvétot, amely ezúttal egybeesik a május 1-ével, és akkor azt hiszem, hogy komolyabb enyhítésekre lehet számítani, viszont addig nem fognak mindent megnyitni, mert ugye nyugatról is nagyon sok vendégmunkás érkezik haza ilyenkor a húsvéti ünnepekre, és nem akarják, hogy a vírus ismét elszabaduljon.
Igen, a Nemzeti Válságstáb itt 2 hetente dönt a korlátozások enyhítéséről vagy meghosszabbításáról. Ezeket korábban az egész országra vonatkozóan hozták meg, körülbelül 1 hónapja ugyanakkor már a megyei válságstábok döntenek, ezért az intézkedések is megyénként változnak. Az országos válságstáb hetente 3-szor tart sajtótájékoztatót, hétfőn, szerdán és pénteken. Ezek van, hogy néha elmaradoznak, és csak a hétvégén tájékoztatott testület, valamint válaszol az újságírók kérdéseire, de minden kormányülést követően is nyilatkoznak a miniszterek vagy a kormányfő. Ő csak abban az esetben, ha nagyobb súlya van a bejelentésnek, ilyen volt nemrég az úgynevezett COVID-pótlék kihirdetése. Ebben az egyszeri támogatásban egyébként a nyugdíjasok részesülnek Horvátországban.
És hogy bezáruljon a kör, műsorunk végén újra a közhangulatról szóló mondatokkal illusztráljuk, hogy mi mindannyiunk legnagyobb kívánsága. Ezt kárpátaljai munkatársunk így fogalmazta meg.
Várjuk a végét, az az igazság. Arra várunk a legjobban, és arra várnak Kárpátalján is a legjobban, hogy végre szabadon átjárható legyen a határ az anyaország és Kárpátalja között. Ne kelljen se egyik irányba, se másik irányba PCR-teszteket, meg mindenféle nehezítő körülményeket leadni, vagy nem is tudom. Szóval végre arra várnak, hogy térjen vissza a régi rend, mert belefáradtak az emberek. Itt a határ a legfontosabb kérdés, hiszen nagyon sok család van ketté választva, és kárpátaljai magyarság azért szorosan kapcsolódik ilyen szinten a Magyarországhoz.
Kedves hallgatóink, Önök az Aktuális című műsort hallották, amelynek témája az volt, hogy miként hatott a koronavírus a magyarok által is lakott közép-európai országokra, pontosabban Szlovákiára, Ukrajnára, Romániára, Szerbiára és Horvátországra. Köszönöm mai tudósítóinknak, Csenger Ferencnek Felvidékről, K. Debreceni Mihálynak Kárpátaljáról, Forrai Szerénkének Erdélyből, Guston Andrásnak Vajdaságból és Kriák Krisztinának Horvátországból a közreműködést. Megköszönöm az Önök figyelmét is. A mai adást Szabó Márk vezette és szerkesztette. Saját és vendégeink nevében is búcsúzok Önöktől, és további jó rádiózást, szép napot, jó egészséget kívánok Önöknek. Aktuális.